Én nagyon szépen köszönöm a meghívást, mert nekem is ez jutott eszembe, amikor először hallottam a mai előadásról, alkalomról, amit a főigazgató úr mondott. És nem csak azért készítettem én is prezentációt, mert valahogy Dizseri Tamásnak a tudósi, gyakorlati tudósi alakja rém lett fel előttem, hanem gondoltam, hogy már fáradtak leszünk, és azt is gondoltam, hogy sok minden elhangzik, amit én akarok mondani. Tehát két szólamba tudok beszélni. Megpróbálok azokkal a tiszta szavakkal, amelyekkel önök előző előadói éltek, és amikben a szeretet nyelvén, a Biblia nyelvén tudunk gondolkodni, de valahol szeretném felvillantani azt, hogy a tudomány küszködik ezzel, mert hiszen hát én oda tartozom. Szavak bonyolult jelentésűek a számomra, könyvtárak állnak mögöttük, és mégis én is úgy hiszem, ahogy Topolánszky Ákos mondta, hogy feladatok vannak, gyakorlati kemény problémák, amiket ezen keresztül lehet megközelíteni. Hát ugye megmagyaráznám röviden a címet, mondták már, hogy zűrzavarba vagyunk, értékek, célok, törekvések, zűrzavar, ezt az ember megpróbálja megérteni. Erre született a posztmodern, nek legalább három rétege van, és azt hiszem a szavakon, ha végigfutnak, akkor látják, hogy ez a partalan liberalizmus, a furcsa kultuszok keveredése, a régi értékek dekonstruálása, és helyette hát mindenféle más konstrukció, a kontextusok végtelensége. Nem részletezem, erre már nincs idő. Menjünk tovább. A függőség sem egyszerű, az is valami metafora, valami komplex dolog, hogy valami nagyon fontossá válik, elsődleges dologgá válik az életben, amely nélkül hát nem tudunk létezni. Van egy ilyen klinikai jelentőség tartalma, aztán van ebben egy ilyen furcsa lélektani dinamika, amit a második gondolatkör hát fejez ki, ez a modern társadalom, modern ember hedonizmusa, amely ugye hát el akarja hárítani a negatívumokat, és meg akarja szerezni az örömöt, az eszenciáját a dolgoknak. És hát ugye van az anyagnak, amivel ezt előidézzük, a szernek, akár a viselkedésmódnak is, hát van egy ilyen új változása a posztmodernben, ugye régen az ópiumszívó volt, aki a nirvána állapotot akarta, régen ugye hát az befelé fordult az ember a szer hatására, intimitást keresett, ugye a régi leírások, hogy erre való az LSD, a fű. Most kifelé fordulás van valahogy, a szereket is arra használjuk, hogy kilépjünk magunkból, kilépjünk a másik ember, vagy egy virtuális világ felé. Harmadik táblát kérném. Egy teljesítménykultusz világában élünk, és ehhez kellenek a szerek. Tulajdonképpen már a modernizmusban is erre kellett az alkohol és a nikotin. Különös, de a nikotinnak ezt a munkadrog jellegét, ezt nem ismerik fel eléggé, pedig ez eszenciális, hogy ez segíti a koncentrációt, ez segíti kondicionálni a vegetatív működéseinket. Tehát ez arra való, hogy többet tudjunk teljesíteni, és ehhez persze még jön az amfetamin származékok sorozata. Függővé vált a gyógyszer használat, és minden új, szinte minden új kémiai szer, ami gyógyít, az függő is. És ugye most megjelent a depressziónak egy kitágított, ilyen alacsony küszöbű hát felfogása, amely hát segíti azt, hogy egyfajta doppingot is kaphassunk. És a fitség, szépség függősége is kialakult. Rengeteg az étkezési zavar, ami testképzavarból ered, és nagyon sok az ilyen bodybuilding-szerű. Menjünk tovább. A függőségeknek sajátos kultúrája jött létre korunkban. a fiatalkori deviáns referencia csoportokban és az embert leginkább befolyásoló csoportokban utalok egy könyvre, egy Howard Becker nevű, egy nagy tanulmányra, ami sok most magyar kiadványban is megjelent, hogy hát a függőség körül alakulnak a kis csoportok. És hát a csoportok alakítanak ki új pozitív konnotációkat a szerek vagy a túlhajtott viselkedésformák között körül. Utazásról beszélünk, tudatmódosításról, sőt misztikus élményről. Ugye megjelent a koncepció, hogy a droghasználatban valami furcsa, abortív, vallási élménykeresés is van. Nem megyek a tudományos részébe, de azt mondanám még el, hogy ezek a szcénák, ahol a szer hát segít az együttlétben, azok hát védettséget okoznak, és végül is egy sajátos vetélkedési teret is. Tehát egy életformát, egy alternatív, virtuális valóságot. Most menjünk az ötödikre. A virtuális valóság az ugye szintén ennek a posztmodern kornak a lényege, hogy már nem is annyira az érdekes, ami ténylegesen van, nem is tudjuk, hogy mi van, nem is érdekel bennünket, sőt nem is szabad, hogy tudjunk, hanem konstruálják körülöttünk a virtuális valóságot a média részéről. Ugye ebbe kialakult a televízió függőség a magyar nyelvű szakirodalomban, Verkei professzor Miskolcról dolgozta ezt ki nagyon korán és nagyon világosan, sajnos kevés hatása lett a magyar szakmai és általános köztudatnak. Hát ismerjük a többi technikai lehetőséget, a nyerőjátékokat, az ingerkeresés különböző formáit, extrém sportokat, a veszély erotizációját. Ugye olyan fogalom is van, mondták, hogy mondta a professzor úr, hogy élménytársadalomról beszélnek, van Ulrich Beck, kockázati társadalomról beszél, a veszély az állandó kockázat társadalmáról. Tovább a posztmodern ember az kiemelten, különösen narcisztikus, vagyis önimádó, önmagát figyelő, ez kezdődik már a fiatalkori droghasználat szerkezetében kimutatható nagyon gyakran a narcizmus, vagy a védekező narcizmus jelleget, a traumát elárító narcizmus. Az önazonosság kérdését föl lehet oldani a teljesítményben, a teljesítmény rendkívül furcsá, fontossá vált, és ha nincs teljesítmény, akkor erre a kialakította a társadalom, ugye a depresszió mai diagnózisát szóltam, ami ilyen alacsony küszöbű betegség értelmezés azért, hogy a loser tisztesen kivonhatja magát, és megkapja a gyógyszert, amelyhez hát tudjuk, hogy hozzászokás alakul ki. Önmegvalósítás, önérvényesítés, intimitás, félelem, dominancia és kontroll ismerjük. Felértékelődött hát jelenségek. Posztmodern teljesítmény, prosszociális teljesítménykultusz is kialakul, vagyis látszólag a legjobb ember, a legjobb polgár, a legjobb dolgozó eshet bele a munkamánia kérdése, a szervezeti megfelelés kérdése. Teljesítek, tehát vagyok. Ha nem tudok teljesíteni, akkor persze depressziós vagyok, beteg vagyok. Úgyhogy ezek a kérdések jelennek meg az imádott társadalmában és a posztmodern korban. Meg kell mondani, hogy van egy pozitívum is, hogy ne csak a korkritika legyen össze, hogy a mai ember az tudatosan igyekszik szenvedélyesen élni, és ebben nagyon gyakran kisiklik. Voltak éppen a veszélykeresés, a repülés, a különböző megvalósítási kísérletek szenvedélye nagyon sok pozitív lehetőséggel bír, de ugyanakkor lehet önfeláldozó, szolgáló szenvedély. Most, ha úgy tetszik, Dizseri Tamás szolgálóan élt közöttünk, és szenvedélyes ember volt, és azt hiszem, hogy a kitüntetettünk is szenvedélyesen teszi az életét egy ügyre. Ezek rendkívül pozitív dolgok, és ezek másak, mint a régi önfeláldozások. Ugye hát régen a vallások kultúrájában benne volt a szolgálat. Ma ez azonban nehezen kínlódva elvállalt, kiérlelt identitásba vállalt dolog, nehezebb a pozitív szenvedélyeket átélni. De még a hetedik táblában szerettem volna fölvillantani a különböző életmód kultuszokat, amelyek ugyancsak szenvedélyesek lehettek, és a szenvedélyükben veszélyesek. És a posztmodern világunk jellemzői, egészségmániák, ugye ezek a különféle kultuszok, amik ma eluralják a világot, az egyik legnagyobb iparág, ez az furcsa, mágikus egészségipar, amikor távoli kultúrák szokásait vesszük át, egy-két molekulának tulajdonítunk ugye gyógyi hatást, mint ahogy a bizonyos alternatív irányzatok képviselik ezt. Ott van a valós és a virtuális realitásból való menekülés sajátos útja a szektákban, fundamentalizmusokban, a neotribalizmusban, valaki ismeri ezt a fogalmat, hogy az ifjúsági új zene, tánc, tetoválás, testmodifikáció körül kialakult kultúrákra utalok. És hát ugye nagyon sokan élnek politikai radikalizmusok jegyében, fanatikusan, és ebből eredően önfeladóan és veszélyes szenvedélyben. És hát végül csak két gondolat, hogy milyen tanulságok merülnek fel ezekből. Ezt már kicsit túl is komplikáltam talán, ugye vállaltam az absztrakciókat és az idegen fogalmakat. Azt akartam az első gondolattal kifejezni, hogy hiteltelen lett a szakértő, hiteltelen lett a terápia, sőt a posztmodern korban ez inkább negatívum, ez inkább ellenségkép, ezzel nem tudunk jól közelíteni az embereket, az ifjúsághoz meg különösen. Tehát ezt tudomásul kell vennünk, hogy ezek a régi, a modernizmus régi segítő gondolatkörei nem érvényesek. De a másik gondolat, hogy ha vita van, ha meg lehet beszélni, ha dialógus van, ha együtt konstruálunk a problémás emberrel, és együtt fejlődő módon alakítunk ki valamit, csoportok, sorstársak és eleven közösségek keretében, akkor a posztmodern korban is lehet segíteni, és nagyon sokat lehet tenni. Azt mondják önök, azt mondja Eszter, és sokan mások, hogy a szeretet nyelve, a szerető kapcsolat, a szolgálat ilyesfajta, és mindaz a tudomány, amit én ismerek, az tulajdonképpen más szavakkal kezdi leírni és elfogadni ugyanezt. Köszönöm szépen a figyelmet!